Rádióegyetem. Steiger Kornél, filozófia történet, Descartes.
Tisztelt kollégák, Descartesnál tartunk, és ugye láttuk a múlt alkalommal azt, hogy a újkori filozófiát, az antik és a középkori filozófiától néhány jellegzetessége nagyon erősen megkülönbözteti. Az egyik ilyen az mindjárt az, hogy az ismeretelméletnek egészen más a szerepe az újkori filozófiában. Tekintettel arra, hogy ellentétben a másik két irányzattal, vagy másik két korszakkal, az újkori filozófus számára nem áll rendelkezésre egy olyan ellenőrző apparátus, amelynek a segítségével ő meg tudná állapítani azt, hogy vajon az az ismeret, amit ő a világról szerzett, az helyese vagy sem. Illetőleg hát az az apparátus nem áll a rendelkezésére. Én erre azt a példát hoztam föl, hogy az antik meg a középkori filozófus az úgy jár el, mint amikor az ember például egy szemüvegen vagy egy lágcsövön keresztül megnézi a valóságot, majd pedig elveszi a szeme elől ezt az optikai eszközt, közel megy ahhoz a tárgyhoz, és akkor meg tudja állapítani azt, hogy vajon ezen a szemüvegen, vagy szóval ezen a lencse rendszeren keresztül tényleg azt látta-e, ami van. Na most az újkori filozófus meg úgy működik, mint amikor az ember egy tenger alatt járón egy periszkóppal nézi a partot, vagy a vízfelszínt. Ugye, hogyha én félrenézek, akkor én nem azt látom, amit a periszkópon keresztül, hanem ami mást. Na most ez azt eredményezi, hogy az individuális elme az nagyon magára marad. Ugye a kollektív tudás az már nincsen segítségére a filozófusnak. A saját elméjével kell megoldania azokat az episztemológiai nehézségeket, amelyekkel szembe kerül. És hát ez új feladatot ró rá, mindenek előtt azt, hogy az elme válik vizsgálatnak a tárgyává. Tehát az ember abból indul ki, hogy mivel én a világot az elmémmel ismerem meg, ezért nekem, mint filozófusnak először azt kell megvizsgálnom, hogy vajon hogyan működik az én elmém, és vajon van-e valamiféle kritériuma, az elme működésében adva van-e valamiféle kritériuma a helyes megismerésnek. Erre a kérdésre kétféle választ szokás adni. A filozófusok egyik csoportja abból indul ki, hogy az érzékszervi megismerés az elhanyagolható, hanem maga az elmebeli működés az, ami a fontos, és amiben a kritériumot kell keresni. És mivel az elmét, vagyis az értelmet, azt latinul rációnak nevezzük, ezért ez az irányzat a racionalizmus. A másik irányzat pedig abból indul ki, hogy az érzékszerveink azok, amelyek végül is a tudatunknak, az elménknek ismereteket közvetítenek. Következésképpen az érzékszerveknek a működését kell kellőképpen megvizsgálnunk, és mivel az érzéki tapasztalásnak a görög-latin neve az, hogy empíria, ezért ennek az irányzatnak az a neve, hogy empirizmus. Van azonban az antik filozófiának mégiscsak egy olyan irányzata, amelyik segítségére van ezeknek az újkori filozófusoknak ebben az újfajta vizsgálódásukban, és ez az irányzat pedig nem más, mint a szkepticizmus. Ez a görög szkepszis szóból ered, amelynek az eredeti jelentése az, hogy vizsgálat. Tehát nem vigyázat, tehát nem kételkedés az eredeti szótári jelentése. Ugye számunkra a szkeptikus az az ember, aki kételkedik. A görögben ez a kifejezés, ez vizsgálatot jelent. Kétségtelen, hogy a szkeptikus filozófiában ez a vizsgálat, ez egy kételkedés kelti ennek a vizsgálatnak a szükségességét, és végül is a kételkedésbe fog ez a vizsgálat torkollani. Zárójelben hozzátenném, hogy ez a hellenisztikus filozófiának az egyik irányzata, tehát az időszámításunk előtti 4. századnak a végén alakul ki. és körülbelül a időszámításunk szerinti második-harmadik századig tart. Tehát egy hosszasan működő irányzat. A szkeptikus filozófus az abból indul ki, hogy a külvilágra, tehát a fizikai világra vonatkozó ismereteinknek nincsen megfelelő garanciája. Nem tudunk olyan kritériumot találni, amelynek a segítségével meg tudnánk állapítani azt, hogy egy-egy a külvilágra vonatkozó ismeretünk igaz-e vagy sem. Miért nem tudunk ilyet találni? A szkeptikusok azok nagy előszeretettel szedik elő azokat az érveket, amelyek ezt támasztják alá, és ezeket az érveket egyébként ők troposzoknak, vagyis módozatoknak nevezik. Ugye a görög troposz az módot, módozatot jelent, és többen többféle ilyen troposzt találtak, általában a legnépszerűbb, a filozófia történeti könyvekben ezzel fognak találkozni, a 10 szkeptikus troposz. Ilyenekre tessék gondolni, hogy például azt mondják, hogy a különböző fajtájú állatok más és más dolgokat ítélnek hasznosnak és károsnak, és hogy egyáltalán nem bizonyos, hogy az embernek az erre vonatkozó ítélete az helyesebb, mint egy másik állaté. Ugye, tehát, hogy nem mondhatom azt, hogy az ember az egy normál típusa az élőlényeknek, mint ahogy Arisztotelész még ezt mondta. Tehát az embernek az ítélete bizonyos dolgokban az helyesebb, mint a többi állaté, hanem a szkeptikusok itt kedvtelve szoktak hivatkozni Hérakleitosznak, a régi filozófusnak egy töredékére, amely valahogyan úgy szól, hogy a tengervíz az emberek számára ihatatlan és halálos, a halaknak egyébként táplálójuk és éltetőjük. Ugye, tehát, hogy a fizikai világnak ugyanaz az objektuma, ugyanaz a darabja, az egyik élőlényre ilyen hatással van, a másik élőlényre olyan hatással van. Ha pedig ez így van, akkor nem mondhatjuk azt, hogy van valamiféle abszolút ismeret ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, van valamiféle abszolút teljes, illetőleg abszolút helytelen ismeret. Akkor egy következő szkeptikus troposz az, hogy az emberek természete különbözik, így nem egyformán ítélik meg a dolgokat. Ugye, tehát mit tudom én, például egy természeténél fogva gyáva ember, az másként ítél meg valamit, mint egy természeténél fogva bátor. Olyan helyzetben is félelmet fog érezni, ahol amaz még nem. Vagy különböző állapotainkban ugyanazt a dolgot különbözőképpen észleljük. Aztán ehhez kommentár nem is kell, hát ezt valamennyien tapasztaltuk már ezt. Na, tehát ilyen és hasonló troposzok, módozatok azok, amelyek miatt a szkeptikus filozófus azt mondja, hogy a külvilágra vonatkozóan nem tudunk igaz ítéleteket tenni, teszünk ítéleteket a külvilágra vonatkozóan, hiszen akár akarom, akár nem, azt mondom például, hogy most süt a nap. Meg eféléket mondok. Tehát nem arról van szó, hogy nem teszünk ítéleteket, hanem arról van szó, itt most egy új fogalommal fogunk megismerkedni, arról van szó, hogy azt mondja a szkeptikus filozófus, hogy a külvilágra vonatkozó ítéleteinket nem szabad jóváhagyással illetnünk. Ez egy fontos kifejezés, és Descartesnál is fogunk vele találkozni, azért hozom most elő, és olyan módon fogunk vele a szövegben találkozni, hogyha az ember nem tudja azt, hogy ez egy fontos filozófiai terminus, akkor a szövegből nem is veszi észre. Fölírom kellően nagy betűkkel, nem a görög, hanem a latin megfelelőjét ennek a jóváhagyásnak. Ez úgy van, hogy ascenzió. Ugye látnivaló, hogy valamiképpen a szenzus, vagyis érzékelés szóból származik, amelyhez egy ad előtag járul hozzá. Tehát egy ilyen vele együtt érzékelés a jóváhagyásnak a mozzanata. Nézzük most meg, hogy hogyan működik a jóváhagyás egy antik ismeretelméleti sémában, akkor, hogyha az ember nem szkeptikus. Következőképpen, a megismerésünk az érzékszervi észlelésekkel kezdődik. Olyan érzékszervi észlelésekkel, amelyeket úgy tudok nyelvi formára hozni, hogy például ilyeneket mondok, hogy most nappal van, vagy most süt a nap, vagy ebben a teremben emberek ülnek. Ugye ilyen jellegű megismerések azok, amelyek érnek bennünket mindig. Na most ezekkel a képzetekkel, amelyek érik az embert, mondjuk érnek engem, amikor azt mondom, hogy most nappal van meg eféle, ezekkel a képzetekkel kapcsolatban támad a lélekben egy ettől független mozzanat, az asszenzió, tehát a jóváhagyás, a hozzájárulás, amely arra való, hogy az én elmém az vagy jóváhagyja ezt a képzetet, és akkor befogadom és igaznak ismerem el, vagy pedig megvonja tőle a jóváhagyást, és akkor azt mondom, hogy hát sajnálom, te egy képzet vagy, de nem az az igazság, amit te nekem mutatsz. Aztán a múlt alkalommal már hoztam annak az optikai csalódásnak a példáját, amikor az ember az evezőt bemártja a vízbe, és akkor töröttnek látja a nyelét. Ugye? Tehát, hogyha bemártam az evezőmet a vízbe, és azt látom, hogy a nyele törött, akkor nekem támadt egy képzetem. De ez egy olyan képzet, amelyet én nem fogok asszenzióval illetni, tehát nem hagyom jóvá, nem járulok hozzá ahhoz, hogy ez a képzet ez igaz. Na most a sztoikus filozófusok, ez egy másik hellenisztikus iskola, a sztoikus filozófusok azok azt mondják, hogy csak azokat a képzeteinket szabad, azokat a külvilágra vonatkozó képzeteinket szabad jóváhagyással, asszenzióval illetnünk, amelyek világosan, világosan és megkülönböztetetten jelentkeznek bennünk, vagyis amelyek evidensek. Most ne menjünk bele abba, hogy a képzetnek az evidenciáját mi biztosítja, jó lehet, ez egy nagyon érdekes ismeretelméleti kérdés, de így azonban soha nem jutnánk el Descartesig. Tehát a sztoikus az azt mondja, hogy az evidens képzeteket, vagy egy filozófiai terminust használva itt a komprehenzív képzeteket, tehát a megragadó képzeteket, amelyek a világosságuknál fogva megragadják a lelkemet. Ezeket bízvást illetetem a szenzióval, és akkor igaz ismeretekre teszek szert, a többi képzetet pedig, ezeket a homályos képzeteket, ezeket nem szabad asszenzióval illetnem, mert amennyiben azt tenném, akkor mindenféle hamis ismeretre tennék szert. Ez a sztoikusoknak az álláspontja. Most a szkeptikusok ezzel szemben ugye azt mondják, hogy egyetlen képzetet sem szabad asszenzióval illetnem, amely a külvilágra vonatkozik. Nem szabad ezeket a külvilágra vonatkozó ítéleteimet, nem szabad elfogadnom, nem szabad hozzájárulnom ahhoz, hogy igen, ezek igazak, és hát akkor mi nekem a hasznom ebből? Persze, hát mondjuk a szkeptikus számára az, hogy semmiképpen nem csalatkozhatom. Mellékesen szólva, a szkeptikus filozófus nem öncélúan utasítja el a fizikai világra vonatkozó ismeretet, hanem azt mondja, hogy az egész hellenisztikus filozófia azt mondja, hogy a filozófia az három résztudományból áll össze. Ez a három résztudomány pedig a logika, a fizika, vagyis a természetfilozófia és az etika. Na most a szkeptikus filozófus az azt mondja, hogy ebből a fizikát, vagyis a természetfilozófiát ezt nyugodtan dobjuk ki, hiszen a külvilágra vonatkozó ismereteinknek a igazságáról nem tudunk meggyőződni. Marad tehát a logika, vagyis az, hogy a gondolkodásunkat helyesen tudjuk működtetni, ez ellenőrizhető a számunkra, és marad az etika, vagyis a morális viselkedésnek a filozófiai alátámasztása, amelyik hát a legmagasabb rendű célja a késő antik embernek, tudnék az, hogy etikailag helyesen viselkedjék, hogy erényesen viselkedjék, hiszen akkor lesz boldog. Na, ez tehát a szkeptikusoknak az álláspontja. És az a helyzet, hogy amikor a újkori filozófia az abban a kátyúban találja magát, hogy a kollektív tudás megbízhatóságának vége van, az individuális elmének kell átmennie a kormányzást, akkor az újkori filozófia az egy váratlanul nagy segítséget talál magának az antik szkepticizmusban. Hihetetlenül divatossá válik a szkepticizmus a 16.-17. századnak a filozófiájában. Kiadják ezeket a régi szkeptikus filozófusokat, ezeknek a műveit. Descartes és kortársai kitűnően ismerik az antik szkeptikus filozófiát, és ennek jelét fogjuk látni majd a kartéziánus műben is. Ennyit így bevezetésképpen, és akkor most lássuk azt, hogy mit is csinál Descartes, amikor az elmélkedéseket tesz az első filozófiáról. Először szeretném a címet egy kicsit megmagyarázni. Ő ezt latinul írta, ezt a munkáját, amely 1641-ben jelent meg. Azért írta, mert arra pályázott, hogy a Sorbonnon kapjon egy katedrát. És ezzel a művével akarta bizonyítani az illetékesek számára azt, hogy ő neki van eredeti filozófiai mondani valója. Na most tekintettel arra, hogy a kornak az egyik vezető filozófiai tudománya az a metafizika volt. Ezzel maga Descartes személy szerint nem igen értett egyet mellékesen, de el kellett fogadnia, hogy neki a metafizika területén kell valamit alkotnia. Nos, ez az elmélkedések az első filozófiáról, az első filozófia az nem más, mint a metafizikának egy másik neve. Arisztotelész az, aki amikor felosztja a teoretikus tudományokat, akkor három csoportba osztja őket, és azt mondja, hogy van az első filozófia, ezt fogják majd később metafizikának nevezni. Maga Arisztotelész még nem ismeri ezt a szót. Jól lehet, ugye van az egyik legfőbb művének az a cím, hogy metafizika. Ez a mű azonban nem Arisztotelésztől kapta a címét, hanem egy későbbi szerkesztőjétől. Tehát az első filozófia, avagy metafizika, amelyik azokkal a principiumokkal, tehát azokkal az alapelvekkel foglalkozik, amelyeknek az ismerete és kezelni tudása mindenféle tudományos vizsgálatnak az előfeltétele. Tehát Arisztotelésznél például ilyenek, hogy mi az, hogy okság, mi az, hogy szubstancia, mi az, hogy potencialitás és aktualitás, és így tovább, és így tovább. Ezekkel a fogalmakkal találkoztunk már a korábbi előadásokban is, azt hiszem. Azután van egy második filozófia, ez a természetfilozófia, amelyik ilyenekkel foglalkozik, hogy mi az, hogy mozgás, mi az, hogy hely, mi az, hogy idő, hogyan léteznek és hogyan működnek a természeti dolgok. Ez tehát a filozófia szekundának, vagyis a fizikának, vagyis a természetfilozófiának a feladata. Végül pedig a harmadik teoretikus tudomány Arisztotelésznél az egyszerűen a matematika. Na most tehát ez a meditationis de prima filozófia, vagyis elmélkedések az első filozófiáról, ez olyan, mintha azt mondaná Descartes, hogy metafizikai elmélkedések, tehát elmélkedések a metafizikáról. Na most ehhez képest, hogyha valaki egy antik várakozással tekint, tehát egy arisztoteliánus metafizikát várna ettől a műtől, akkor csalódni fog, ugyanis itt két témával találkozunk ebben az összesen hat elmélkedésben, amelyik ebben a műben benne van. Az egyik az a megismerésnek a kérdésköre, a másik az pedig Isten létének a bizonyíthatósága. Na, és akkor a megismerésnek a kérdésköre az, amit nekünk mostan tüzetesen szemügyre kell vennünk. Említettem ugye, hogy Descartesnak megvan az a hallatlanul előnyös tulajdonsága, hogy ő az olvasóját, mint egy partnernek tekintve belevonja az elmélkedéseibe. Tehát ő nem kész filozófiai eredményeket közöl az olvasóval. és érezteti vele azt, hogy hát kedves olvasó, hát találd ki, hogy én hogy jutottam ide, hogyha kitalálod, akkor oké, ha nem találod ki, akkor olyan hülye vagy, hogy nem is érdemes, hogy én veled beszéljek. Van ez a nagyon kevéssé rokonszenves álláspontja a későbbi filozófiának ugyanis. Descartes karon fogja az olvasóját, és bevezeti őt abba a sűrűbe, amelyben ő maga is találja magát, és beszámol arról, először is elmeséli azt, hogy már évekkel ezelőtt fölfigyeltem arra, hogy kora ifjúságomtól fogva milyen sok hamis nézetet fogadtam el igaznak, és hogy mennyire kétséges mindaz, amit később ezekre építettem. Már az első mondat az egy ilyen szkeptikus felütés, hogy a filozófus elrémül azon, hogy te jó Isten, mennyi mindent fogadtam én el igaznak, mennyi mindenről kellett rájönnöm azóta, hogy az nem igaz. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan jött erre rá. Ennek hatására beláttam azt is, hogy egyszer az életben gyökerestül föl kell forgatnom, és az első alapoktól kiindulva újra kell kezdenem mindent, ha arra törekszem, hogy egyszer még valami szilárdat és maradandót hozzak létre a tudományok területén. Nos, tehát ugye a Descartes-i cél, a Descartes-i program az az, hogy én, aki szertettem egy bizonyos tudásra ifjúságomtól fogva, de rájöttem arra, hogy ez a tudás ez nem áll biztos lábakon. Tehát nekem most az a feladatom, hogy szépen lebontsam magamban ezt a tudást. Újra alapozzam, biztos alapokra helyezzem, és azután újra fölépítsem. Tehát a fő célja Descartes-nak az az, hogy meg kell találni azt a biztos alapot, amelyre a tudás ráhelyezhető. Ugye az a régi állapot, amikor azt mondja, hogy ifjúkoromtól fogva olyan sok mindent fogadtam el igaznak, ami pedig nem volt az, tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ez ugyanaz az attitűd, mint a középkori filozófiának az attitűdje. Ugye, amikor a középkori ifjú az elmegy a szerzetes rendnek az iskolájába, majd pedig onnan az egyetemre, és hát akkor ott megtanítják neki azt, hogy mit mondott az Arisztotelész erről meg arról, mit mondott az Aquinói Szent Tamás arról meg amarról, és hogyha ezt megtanulta, akkor neki van egy biztos tudása a világról. Nos, ennek a tudásnak a bizonytalanságára jön rá Descartes. Valószínűleg többen olvasták már Descartes-nak egy másik munkáját, az Értekezés a módszerről címűt, amelyik 4 évvel korábban jelent meg, mint ez az 1641-es keltezésű könyvecske, és amelyet Descartes franciául írt. Ez egy nagyon érdekes vállalkozás volt abban a korban egy filozófiai szöveget népnyelven megírni, és amelyben jóval érzékletesebben számol be ezekről az élményeiről, elmondja ugyanis azt, hogy az iskolában ő ilyen és ilyen tudományokat tanult. Na most hát a történelemmel kapcsolatban neki az a kifogása támadt, hogy az irodalommal kapcsolatban az a kifogása támadt, hogy, és így tantárgyról tantárgyra végigveszi azt, hogy miért volt végső soron egy marhasság mindaz, amit a tudós Lafleche-i jezsuita atyák a kis René Descartes-nak a fejébe bele töltöttek. Na most itt absztraktabb módon beszél, és hát szóval elhatározza azt, hogy mostan ő kételkedni fog mindenben, amit tud.
Elhangzott Steiger Kornél filozófia történet, Descartes. A felvétel 2007-ben készült.